Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastje április 26-án, pénteken. A műsor első részében a TikTok anyacége és az amerikai kormány csörtéjéről lesz szó, amelynek a vége akár az is lehet, hogy a platformot betilthatják a tengeren túlon.
Tulajdonképpen arról van szó, hogy el kéne adniuk a TikTokot. Tehát, hogy egyszerűen nem csinálhatják a dolgokat úgy tovább, hogy eddig csinálták, és ez egy komoly problémát vet fel, mert azért most attól függetlenül, hogy kinek mi erről a véleménye, egy hihetetlenül sikeres, tulajdonképpen a rendszer magját alkotó mesterséges intelligencia algoritmus, ami ugye a találatokat osztályozza, nem sokan tudják, de amúgy olyan 90-95%-ban olyan találatokat ad a TikTok ebben a rendszerben, amit a felhasználók igazán szeretnének.
Vendégünk Keleti Artúr, kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja alapítója. A második blogban a friss munkaerőpiaci adatokat elemezzük Hornyák Józseffel, a Portfolio makrogazdasági elemzőjével. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist április 26-án. Újra egymásnak feszül az amerikai kormány és a TikTok anyacége, a ByteDance. A konfliktus forrása, hogy Amerika azt szeretné, ha a kínai vállalat eladná a TikTok amerikai eszközeit, utóbbi azonban erre nem hajlandó, ha nem születik valamilyen egyesség, mondjuk 3/4 éven belül, akkor akár be is tilthatják a platformot. Itt van velünk Keleti Artúr, kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja alapítója. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Szia, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Ugye a TikTok és Amerika nem először feszül egymásnak. Miben más ez a mostani vita, ha egyáltalán más valamiben?
Hát ez egy folyamatosan éleződő helyzet, ugye itt az adatokról van szó elsősorban, ugyanis ugye a ByteDance Kínából üzemel, legalábbis ugye az anyacég az ott működik, és hát a kínai kormánynak egy nagyon sajátságos és sok mindent lefedő törvényrendszere, direktíva rendszere van arra nézve, hogy milyen adatokba láthat bele, ha akar, illetve milyen adatokat kell megosztania a TikToknak akár a kormányzattal. Természetesen a konfliktusnak az az alapja, hogy azt feltételezi az amerikai kormányzat, illetve néhány titkosszolgálat, meg néhány kutató cég, hogy egyrésztről maga az alkalmazás lehet eleve egy olyan, mondjuk hívjuk kém alkalmazásnak, ami segítségével lehet a felhasználói szokásokat elemezni, esetleg befolyásolni. Másrésztről pedig az az adat, ami keletkezik, ahhoz hozzáférhet esetleg Amerikán kívül kormányzat, vagy más szolgálat, vagy valami hasonló. Azért az igazsághoz hozzá kell tenni, hogy több kutatás is cáfolta ezt, legalábbis azt a részét, hogy az alkalmazás az mennyire számít kém alkalmazásnak. Láttunk olyat, aki azt tudta bizonyítani, hogy igen, hozzáfér olyan adatokhoz, amihez nem kellene, viszont olyat is láttunk neves laboratóriumoktól, amik azt állították, hogy nincs ilyen probléma szerintük a TikTokkal, tehát azért ez mindenképpen véleményes, hogy ez létezik ez a probléma egyáltalán. A másik oldala pedig az adat. Az ott egy kicsit validabbnak érzem, ha mondhatom így a kérdést, hiszen ugye a TikTok azt állítja, hogy minden az USA-ban van, és ott is marad, tehát hogy az adatokat ők nem viszik el sehova, és ezért hajlandóak bármit megtenni. Több szenátusi meghallgatáson túl vannak már, ahol ezt az álláspontjukat hangoztatták, megvédték, ment az adok-kapuk. Hogy ez mennyiben igaz, az viszont egy óriási kérdés, mert hát a transzparenciát itt nagyon nehéz biztosítani az ilyen helyzetekben. Ez egyébként nem csak a TikToknál probléma, hanem az összes Big Tech cégnél, akik nem tudnak eléggé transzparensek lenni, nem tudnak eleget bizonygatni vagy mutogatni ahhoz a szolgálatoknak, szervezeteknek, kormányzatoknak, hogy azok elhiggyék róluk, hogy tényleg azt csinálják, amit mondanak.
Én úgy emlékszem, hogy ez a vita odáig fajult, hogy Amerikát azzal vádolták, hogy egy protekcionista gazdaságpolitikát folytat, és a kínai technológiai óriással szemben sokkal szigorúbb, mint a saját technológiai óriásaival szemben. Ezt a kritikát sikerült valamelyest mérsékelniük, hogy kihúzni ennek a méregfogát, hogy ebben nem volt változás?
Én nem látok ebben óriási változást, mert itt azt hiszem az indokokon múlik minden. Hát én nem vagyok például autóipari szakértő, de ott is látszik, hogy Kínával kapcsolatban milyen döntések születnek, és más területeken is látható hasonló. Tehát itt van egy nagyon erős gazdasági verseny, és az, hogy ezeknek az érveknek hány százaléka az, ami tulajdonképpen gazdasági okokra vezethető vissza, és hány százaléka a valós félelem, ez lehet, hogy nem tudjuk szétszálazni. Az viszont tény, hogy miután talán nem elcsépelt kifejezés, hogy az információ meg az adat az ma a legértékesebb dolog a világon, ugye pláne mesterséges intelligenciának a tanítása kapcsán, ezért az, hogy mondjuk emberek 100 millióinak, amerikai állampolgárok 100 millióinak az ilyen típusú adatait, azt hogyan dolgozza föl egy nem Amerikában működő cég, vagy legalábbis ami az anyacéget illeti nem ott működő cég, ez nagyon kritikus, pláne, hogy ma az USA vezet a mesterséges intelligencia fejlesztésben és tréningezésben, de Kína azt találta ki, hogy ő 2030-ra meg szeretné előzni az USA-t, és arra komoly jelek vannak, most is jött ki a napokban egy olyan mesterséges intelligencia eszköz, ami már a legfejlettebb amerikai modellel felveszi a versenyt, tehát igenis az egy teljesen valós gondolat, hogy sajnos nem szeretné az USA, hogy ezeket az értékes adatokat minél jobban megszerezze Kína, és egyébként ez abból is látszik, hogy a Meta, ami ugye egy amerikai cég, a Facebook, az most jött ki olyan mesterséges intelligencia modellel, ami azt bizonyítja mindenféle technológiai oldalról, hogy igenis az, hogy az embernek milyen részletes és pontos adata van arról, hogy mit csinálnak a felhasználók, meg hogyan működnek ezekben a platformokban, az egy nagyon-nagyon komoly gazdasági versenyelőnyt jelent. Tehát itt nem csak egy game story van, ha úgy tetszik, vagy nem csak egy adatvédelmi kérdés van, hanem egy nagyon komoly gazdasági szál is. És hát az, hogy ki, hogy ezt hogyan csomagolja, és melyik kártyát teszi ki az asztalra a kártyajátékban az adott pillanatban, azért az nyilván számít.
Joe Biden aláírta azt a törvényt, amellyel elvileg 270 nap múlva, ugye 270 napot kapott a cég arra, hogy orvosolja a problémákat, tehát ennyi idő múlva be is tilthatják ezt a platformot. A te véleményed szerint Amerika bevállalja-e annak a politikai kockázatát, hogy egy olyan alkalmazást, amit 170 millióan használnak Amerikában, azt esetleg betiltsa?
Hát itt a probléma orvoslása az még egy gyenge, vagy ilyen, hogy mondjam, nagyon megengedő kifejezés, hiszen itt tulajdonképpen arról van szó, hogy el kéne adniuk a TikTokot. Tehát, hogy egyszerűen nem csinálhatják a dolgokat úgy tovább, hogy eddig csinálták, és ez egy komoly problémát vet fel, mert azért most attól függetlenül, hogy kinek mi erről a véleménye, egy hihetetlenül sikeres, tulajdonképpen a rendszer magját alkotó mesterséges intelligencia algoritmus, ami ugye a találatokat osztályozza, nem sokan tudják, de amúgy olyan 90-95%-ban olyan találatokat ad a TikTok ebben a rendszerben, amit a felhasználók igazán szeretnének. Tehát egy ilyen kifejezetten egy ilyen jól becukrozott madzag ez, ami ilyenkor csúsznak az emberek előre a TikTokon, tehát magyarán ezt a nagyon sikeres algoritmust, ezt nem fogja csak úgy odaadni valakinek bármennyi pénzért, tehát neki ez a magja. Tehát itt lehet, hogy az is egy probléma, hogy hát ez a közel lehetetlent kér az amerikai fél valószínűleg, nem azt mondja, hogy nagyobb átláthatóság, meg a nem tudom milyen szerverek itt meg ott legyenek, mert ezen már túl vannak, most már ennél nagyobb dolgok lesznek. És persze, nyilván ott van a másik oldala a kérdésednek, hogy és be lehet-e ezt, meg be akarják ezt vállalni, ez ki fog derülni, annyit tudok, hogy ebben van még egy plusz extra 90 napos lav, tehát hogyha azt látja az amerikai kormányzat, hogy a TikTok ebbe az irányba elkezdett lépdelni, akkor még ezt meghosszabbíthatja ezt az időt, viszont az az igazság, hogy jelenleg a kínaiak kihúzták a kardot, és még ők úgy gondolják, hogy perrel fognak menni, mert szerintük ez alapjogokat sért, amit itt megpróbál csinálni velük jelenleg a Biden kormányzat. Én nem vagyok politikai elemző, de az tény, hogy a TikTok nagyon népszerű Amerikában, és hát eddig a mondjuk úgy konkurens nagy platformjaik, pedig van azért szép számmal, azok nem tudták a TikToknak a sikerét lemásolni, pedig van a Googlenek YouTube shortsa, a Metának is mindenféle dolgai, vannak reelek, ilyesmik a különböző rendszerekben, de valahogy ezt nem sikerült eltalálni, tehát nincsen olyan alternatíva, amire rá lehetne menni, de akár lehetne építeni alternatívát, és ez egy érdekes kérdést vet föl, lehet, hogy valamelyik platformnak nem kerülne olyan nagyon sok energiájába erre valahogy ráúszni, mármint egy amerikai platformnak, és akkor kihúznák a dolog méregfogát. Még annyit talán ez érdemes hozzátenni, hogyha a hallgatók ezt így végig gondolják, nagyon sokszor láttunk már ilyesmit, hogy volt valami platform, amire azt mondtuk, hogy hú, hát ez itt, ha ez megszűnik, vége a világnak, és hát ha így végig gondolok én a saját ilyen informatika történelmemre, már régen nem azokkal a böngészőkkel dolgozom, ami annak idején volt, már régen nem azokban az alkalmazásokban, ami 10-20 éve volt, szóval nem vagyok benne biztos, hogy ez túlélhetetlen, de valóban politikai szempontból nem tűnik egy jó húzásnak, pláne egy választások előtt. Ja, még egy érdekesség amúgy, hogy Trump, aki az első ilyen TikTok bent kitalálta, hogy ő Kínát hogyan fogja majd sarokba szorítani, az, és nem nagyon sikerült neki, egy eléggé szoftosra sikerült ez a dolog, na ő most ezerrel szapulja a Biden adminisztrációt, hogy hát ilyet nem lehet csinálni, tehát ez egy rémálom, de hát ezt nyilván megszoktuk, mert ez egy ilyen erősen populizmus vezérelt gondolkodás, tehát nyilván ebbe benne van, viszont azt azért mutatja, ez Trumpnak legyen mondva pozitív oldalról, hogy azért ez a dolog, ez minimum több dimenziós, úgyhogy azért nem olyan egyszerű ennek a megítélése szerintem most.
Érdekes, hogy most pont Amerika és Kína feszül egymásnak, mert éppen az európai szabályozás az, amivel kapcsolatban azt szoktuk mondani, hogy vagy vaskalapos, vagy nagyon szigorú, és pont az Európai Bizottság szokta az amerikai technológiai óriásokat különböző vádakkal illetni. A kérdésem az, hogy szerinted kialakulhat-e egy hasonló vita Európa és Kína között a TikTokkal kapcsolatban?
Biztos vagyok benne, hogy ki tud alakulni, sőt tulajdonképpen valamennyire már most is zajlik. Ezeket eddig a TikTok megoldotta azzal, hogy különböző transzparencia riportokat adott ki, elment meghallgatásokra, beszélgetésekre, tehát próbál normálisan viselkedni. Itt ugyanezt csinálják az amerikai platformok is, és egész sikeresek ebben, és ebben az az igazság, hogy azért ez hozzá kell tenni, hogy nem tudom, hogy az alapkérdést megoldja-e, viszont abban, hogy jobban átlátható legyen az, hogy milyen adatokkal dolgoznak, mit csinálnak annak érdekében, hogy a hamis fiókokat megszüntessék, ezek a riportok nagyon-nagyon hasznosak, hát ezekből tudjuk, hogy hány százmillió hamis fiókot szüntetnek meg, akár havonta a különböző közösségi platformok, meg mit tesznek a különböző területekért. A TikTok is, a Meta is, és mások is ezekben a riportokban részletesen leírják, hogy a különböző területeken, mondjuk a terrorizmus elleni küzdelem, a gyermekvédelem témáját, vagy az adatlopás témáját, az hogyan kezelik, és ez szerintem nagyon hasznos. Tehát, hogyha másért nem, ezért érdemes ezt tovább tolni, hogy kialakulhat-e ugyanez Európa és Kína között, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Nem tartom teljesen lehetetlennek, ugye nagyon sok országban már felmerült az, vagy meg is valósították, hogy mondjuk a kormányzatban kitiltották ezeket a rendszereket, és ez még tovább mehet. Azért a dolgot azt színezi, itt azért egy ilyen nagyon kis kitekintést azért mondanék, hogy ezek az új mesterséges intelligencia rendszerek, ezek nagyon sok mindenbe belekerülnek, és arra azért nagyon kíváncsi leszek, hogy amikor megérkeznek azok a kínai robotok, meg különböző ilyen kínai alkalmazások, amik már ezekkel az új mesterséges intelligencia rendszerekkel oldják meg a problémákat, az ezzel főzi a kávét, meg ezzel nyitja ki az ajtót, akkor ott mit fogunk csinálni? Mert ha nem mondhatjuk, hogy na, ha ezt nem látjuk át, hogy mi történik benne, akkor nem lehet használni, már pedig nem látjuk át. És itt szerintem a mesterséges intelligenciának a megjelenése az még egy nagyságrenddel nagyobb problémát jelent, mert itt az adatok és a döntéshozatalnak az autonómiája, az adatoknak a ködössége miatt. Egyszerűen nem, szerintem nagyon nehezen kontrollálható területről van szó, és az se segít, hogy az EU meg persze itt már kinyilatkoztatta, hogy mi mindenre nem lehet használni a mesterséges intelligenciát, amire Kína masszívan használja.
Köszönjük szépen Keleti Artúr kibertitok jövőkutatóval, az Informatikai Biztonság Napja alapítójával beszélgettünk a TikTok lehetséges betiltásáról. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm én is a figyelmet.
A következő interjút Szabó M. István, a Portfolio podcast szerkesztője készítette.
A KSH friss adatai alapján úgy látszik, hogy stabilizálódik a munkaerőpiac. Az aktuális adatok szerint 4.725.000 foglalkoztatottan működik most az ország, megállt a munkanélküliségi ráta hónapok óta tartó növekedése, a külföldön dolgozók száma viszont nőtt. Az adatsor szumája lehetne annak bizonyítéka is, hogy a magyar gazdaság kilábalóban van a recesszióból, de az ördög most is a részletekbe rejtőzik. Itt van velünk a stúdióban Hornyák József, a Portfolio makrogazdasági elemzője. Szia!
Szia, sziasztok!
Mit mutatnak most akkor a számok valójában?
Azt láttuk, hogy az elmúlt hónapokban azért volt egy romlás a munkanélküliség alakulásában, most viszont az idei első negyed évben már stabilizálódik a helyzet, tehát nem emelkedett tovább a munkanélküliség ráta. Ez azért azt is mutatja, hogy a gazdasági helyzet stabilizálódik, arra számítanak az elemzők is, hogy idén kilábal a gazdaság a recesszióból. Ugye tavaly egy elhúzódó válság volt velünk, és akkor a munkanélküliség is nőtt. De most úgy látszik, hogy már nem romlik tovább a helyzet, ez mindenképpen egy jó hír, és a foglalkoztatás területén is stabilizálódás látható.
Hogyan érdemes az aktuális adatokat értelmezni?
Alapvetően az egyik oldalról, ahogy mondtam is, ez egy jó hír, hogy már nem romlik tovább a helyzet. A másik oldalról viszont érdemes megnézni, hogy a koronavírus válság óta a legrosszabb munkanélküliségi adatokat látjuk most. Tehát 2020-ban, 2021 elején volt hasonlóan magas a munkanélküliségi ráta, 4,5% körüli. Ez nem egy magas szint, de azért azt mutatja, hogy volt már ennél jobb is a helyzet. Ugye, amikor a koronavírus válságból kilábaltunk, akkor azt úgy érdemes látni, hogy minthogyha hirtelen megállt volna teljesen az autónk, le kellett teljesen lassítani, és megálltunk, de nagyon gyorsan jött a kilábalás, nagyon gyorsan lehetett továbbhajtani, és a munkanélküliségi ráta 3% közelébe is süllyedt 2022 elejére, tehát egy kedvező trendben voltunk. Ezután viszont egy elhúzódóbb válság jött, mindenki azért a saját bőrén érezte az inflációnak a problémáját, a vállalatok is érezték, gyenge volt a kereslet, az emberek nem igazán vásároltak.
Jött az energiaválság.
Jött az energiaválság, ugye egy csomó probléma lépett fel, és ez megdobta azért a munkanélküliségi rátát is, tehát egy lassabb lecsorgás jött, fékeződés, a cégek is behúzták a kéziféket, és nem vettek föl embereket. Szerencsére azonban azért nagyon drasztikus mértékben nem nőtt meg a munkanélküliség. Ez annak is köszönhető egyébként, hogy 2022 elején közel 100 000 betöltetlen üres álláshely volt. Hát soha nem volt még ilyen a magyar gazdaságban, hogy 100 000 fő legyen a munkaerőhiánynak a mértéke. Ez mostanra lecsökkent egy ilyen 60-70 000-re, tehát vannak olyan ágazatok, ahol továbbra is keresnek embereket, van munkaerőhiány. Ugye a cégek először nem elbocsátással reagáltak a recesszióra, hanem úgy reagáltak, hogy ezeket a betöltetlen üres álláshelyeket elkezdték visszamondani, nem töltötték be ezeket a pozíciókat, és így csökkent a munkaerőhiánynak a mértéke is végső soron.
A KSH friss adatai szerint az első negyed évben 229 000 munkanélküli volt Magyarországon. Ez egy statisztikai adat. Ha megpiszkáljuk ezt, ahogyan te is tetted néhány napja, akkor kiderült, hogy azért valójában ez hát lehet, hogy 100 000-rel több. Ráadásul ezt még sokkal nehezebbé teszi, vagy az értelmezését sokkal nehezebbé teszi, hogy kijön a statisztikában 4,5-4,6%-os munkanélküliségi ráta, de mondjuk Somogyban, Szabolcsban vagy Borsodban azért ez 10% körüli, ami már egyáltalán nem megnyugtató.
Igen, érdemes azt látni, mikor havonta a munkanélküliségi adatokat nézzük, elemezzük, a KSH kiadja ezeket a számokat, akkor egy nemzetközi módszertannak kell megfelelnie a KSH-nak, néznie kell azt, hogy az adott munkanélküli keres-e állást aktívan, azonnal el tudna kezdeni dolgozni, és ha megfelel ezeknek a szempontoknak, akkor a KSH azt mondja, igen, akkor ő munkanélkülnek számít, ez a 230 000 fő, amit az adatok is mutatnak. Szóval a KSH felmérésében van egy olyan kérdés is, egy kérdéssor, hogy ön munkanélkülinek tekinti-e magát. És ha csak ezt az egy dolgot nézzük, akkor 320 000 fő az úgynevezett önbesorolásos munkanélküliek száma, tehát ennyi ember tekinti magát munkanélkülnek. De a történetnek annyi az érdekessége, hogy a KSH havonta a nemzetközi módszertan szerinti definíció alapján közli a munkanélküliek számát, hogy ez a 230 000 fő jelenleg. A portfólió elkérte a KSH-tól az önbesorolásos munkanélküliségnek az alakulását is. Ezek a számok éppen azt mutatják, hogy csak nem 100 000-rel több ember vallja magát munkanélkülinek. Alapvetően ez is azért azt mutatja, hogy a tavalyi recesszió, a gazdaságnak a gyengélkedése az nyomot hagyott azért a munkanélküliség alakulásán is, és az emberek nehezebb helyzetben vannak. De fontos aspektus egyébként az is, hogy ebben az inflációs válságban, illetve amit te is említettél az energiaválságban, egyre többen jelentek meg a munkaerőpiacon olyanok, akik korábban nem dolgoztak, inaktívak voltak, és most beléptek, és szeretnének elhelyezkedni.
Az aktuális adatokból a szakértők már is azt prognosztizálják, hogy a következő időszakban a gazdaság lassú kilábalása következik. Mi állhat ennek ellent?
Gyakorlatilag azt látjuk, hogy a tavalyi év ugye egy elhúzódó recesszió volt, és ha a mezőgazdaságnak a jó teljesítménye nem segített volna, akkor a gazdaság egészen majdnem egy 3% körüli recesszióban lett volna, ezért egy nagyon kellemetlen történet mindez. Viszont az idei év elején a gazdasági adatok azért azt mutatják, hogy a nehezén túl vagyunk, a legnehezebb időszak az már a hátunk mögött van. Szóval korábban voltak olyan prognózisok, hogy akár 3-4%-kal is nőhet a magyar gazdaság, most inkább a 2%-hoz közeli GDP növekedési előrejelzések a népszerűek, illetve legtöbben ezt prognosztizálják. Ez egyben azt is jelenti, hogy a munkanélküliségnek a növekedésére nem kell számítanunk a következő időszakban, egy lassú csökkenés jöhet majd a munkanélküliségben. Ugyanakkor, ahogy te is említetted, azért továbbra is lesznek, és vannak olyan régiók, ahol sokkal súlyosabb a helyzet, ahol nem 2-3-4%-os munkanélküliségről beszélünk, hanem 10% körüli adatokról. Alapvetően az észak-magyarországi térség az, ahol a legrosszabb a helyzet. Amikor ilyen válságos időszak van, válságos évek vannak mögöttünk, akkor általában az országnak a kettészakadása az mindig megfigyelhető. Nyugat-Magyarország, Észak-Nyugat-Magyarország mindig jobban teljesít, és ott válságállóbbnak bizonyul egyébként a munkaerőpiac is, ott kevesebb a leépítés is. A keleti térség az viszont továbbra is sebezhetőnek minősül, és én azt gondolom, hogy ott még azért az idei év is kifejezetten nehéz lesz.
Hornyák József volt a vendégünk, a Portfolio makrogazdasági elemzője. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Szabó M. István, a szerkesztőjén voltam Szász Péter. Új műsorral vasárnap jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.